Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Még itt vagyunk ám, köszöntünk mindenkit, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Káfé 98.0-án, február 6-a csütörtök reggel van, 4:10 lesz, 3 perc múlva itt van Kántor Endre.
És itt van Gede Balázs is.
És persze a hallgatók is, akik a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra írnak. Például Gézu felkiáltott, hogy legyen már ilyen koncertfesten.
Ja, ó, hát most az az érdekes ezzel a bandával, hogy volt ez az óriási számuk, ami nem 2023-as egyébként, csak elfejtettem átírni a dátumot rajta, hanem sokkal régebbi. Viszont megjelent egy lemez, lehet egy kis lemez tavaly, úgyhogy lehet, hogy ezt bővíteni fogják, és új teljes hanganyag, albumnyi hanganyag jön, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy majd egyszer elindulnak koncertezni, és majd kiderül. Uh-huh. Aztán Messengerben is jött az autós rovattal kapcsolatban Gábortól, hogy ő nem aggódik. Nagyon érdekes volt. Érdekesebb volt, mint bármikor máskor.
Oh.
Úgyhogy Szörényi András, a vezes.hu újságírója volt az, aki több jó sztorit is mesélt nekünk autós rovatunkban, érdemes olvasni a cikkeit az említett portálon.
Jimmy kéri Andit, hogy forgasson egy videót, első lépéseim a ChatGPT-vel boomereknek címmel. Nagyon hálás lenne egy
hát,
ilyen
látunk
tutorial videó.
Látunk ezen. Igen, Jimmy.
Abszolút,
nem
Jimmy.
Fog Andi forgatni.
Igen. Na, viszont a Deep Seeket szólásra bírjuk, illetve hát megtette ezt más, Bátki Zoli, ővele fogunk beszélgetni.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Na nézzük, hogy mit látunk a DeepSeek-ből, mik az első tapasztalatok. Ugye több területen is próbára tették az új generatív mesterséges intelligencia modellt, és hát különböző képességeit összevetették társaival. Bátki Zoltán informatikai kommunikációs tanácsadó a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Sziasztok!
Na, mit gondolsz?
Én már semmit, mert a DeepSeek meg gondolkodik helyettem. Az én feladatom táplálni a DeepSeek elemeit. Nem, egyébként azért szerencsére még nem. Hát ugye mindenképpen rá akartam próbálni erre a dologra, mert hogy ugye a DeepSeek az úgy robbant bele ebbe az AI, meg generatív AI világba, hogy egyrészt senki nem látta jönni ezt a dolgot, hogy így belecsavarjam ezt az angol szólást a magyarba, de konkrétan olyan szinten robbant bele a világba, hogy hogy az összes ilyen nagy AI cég és az őket kiszolgáló tech cég is hatalmasokat esett a tőzsdén.
Igen.
Tehát az Nvidia például ugye egy laza 17%-ot esett, és valami majdnem 600 milliárd dollárt veszített egyetlen egy napi kereskedés folyamán. És ez annak volt köszönhető, hogy a DeepSeek ugye azt mondja, hogy nagyjából ott jár, ahol az OpenAI-nak a legújabb iterációja, amire ugye már azt mondták, hogy az elvileg akár át is mehetne a Turing-teszten, ha arról van szó, és ehhez a DeepSeek azt mondta, hogy jó, na mi a nem tudom 7 olyan lábból, amiben ezt mérik, 4-ben jobbak vagyunk. Na most, hogy ezt lehet-e teljesen exakt módon lemérni usereknek, az ugye még nem teljesen oké. Már csak azért is, mert egyelőre nem elérhető mezei usernek a teljes verzió. És amit lehet rajta látni, hogy nagyjából ugyanazon az elven működik. A tudása az, hogy is mondjam, máshogy haluzik, tehát egyelőre, ahogy én próbáltam, ugye OpenAI dolgait már régóta próbálgatom, ezt mióta kijött a hír, próbálgatom, és egy picit ugye még mindig mind a kettőn érezni azt, mint ugye ez a klasszikus felelet, amikor az van, hogy mesélj Mátyás királyról, és hogy Mátyás király nagy király volt olyan, mint Negyedik Béla, aki lovon járt, a ló négylábú állat, és abban különbözik a nyúlta, hogy hosszú földigérő farka van, és közben vannak igazságmorzsák, de azért szóval borzalmasan mondja a magáét. Viszont ami ugye húzósabb, hogy már ezt az állapotot is, ami tesztelhető, ezt állítólag valami töredékéből oldotta meg annak, mint az összes többi nagy. Tehát valami, én nem is tudom, valami 6 millió dollár értékű Nvidia tudtan fut ez az egész, ami persze hát 6 millió dollár az nem kevés, de jóval kevesebb annál, mint az összes ilyen nagy generatív modellekkel foglalkozó cég eddig bevallott. És hát pontosan ezért borul most minden.
Hát meg azért ugye, hogy másik... nem kell hozzá az a vas, ami eddig kellett, tehát hogy inkább itt a programozás és a mérnöki megoldások azok, amik eljuttatták ide.
Igen, itt más az egésznek a felépítés, vagy nem is teljesen a felépítésem, mert az OpenAI-nál is hasonló ez azért, de más a hangsúly. Tehát alapvetően ez ugye úgy működik, hogy ugye mind az OpenAI-nak az O1 modellje és a DeepSeek R1 arra lett kitalálva, hogy ugye ilyen különböző összetett feladatokat oldjanak meg, és ehhez képest ez a DeepSeek R1, ez igazából megerősítéses tanulás nevű modellt használ, tehát a tanuláshoz kap példákat, de ezek mondjuk nincsenek levezetve, tehát nem egy ilyen óriási, hatalmas adatbázisból kell neki dolgoznia, az is van persze, de hogy neki következtetnie kell, ki kell kísérletezni a helyes megoldást, levezetni gondolatmeneteket, és hogyha generál egy választ, akkor ugye megkapja a visszajelzést, hogy te hülye vagy, fiam, meg ez nem így van, hanem úgy, és szépen lassan összerakja a dolgot. Tehát igazából itt nem a modellnek vagy az adatbázisnak a mérete a lényeg. A számítási kapacitás persze, hogy fontos, de itt igazából tényleg az a lényeg, hogy olyan szinten lehessen tanítani, ami tényleg az emberi gondolkodáshoz hasonló. Aztán persze jó kérdés, hogy ezzel magukat lőtték lábon, mert közben, ugye, mivel ez egy kínai cég, éppen azért olyan szintű cenzúrának kell megfelelniük, ami a normál tanítást egy picit, vagyis mondjam, megkérdőjelezi.
Hát erre lehet azt mondani, hogy de hát pont hasonló az emberi gondolkodáshoz, hiszen, hogyha egy kínai általános iskolás gyereket felszólítasz, hogy akkor most meséld el, hogy mi történt a Tiananmen téren, vagy mit tudom én, akkor ugyanazokat fogja mondani, mint a DeepSeek.
Igen, egy picit mondjuk az látszik egyébként, hogy ez inkább olyan, mint amikor a kínai gyereknek otthon elmesélik csöndben, hogy figyelj, itt egyébként ez történt, de figyelj, amit beszélsz, és utána elmegy az iskolába, elkezdi mondani, hogy mi történt, és akkor a tanárnéni befogja a száját. Ugyanis egész konkrétan kipróbáltam egy-két olyan témakörrel, például egyébként pont az, hogy azt mondtam, hogy figyelj, van egy ilyen kép, nem tudom már, hogy mit ábrázol, de elmondom, mi van rajta, elmondod, hogy ez micsoda. És akkor elkezdtem mondani, hogy van egy ilyen fickó, bevásárlószatyrokkal áll egy tank előtt. És ez nem tudod, hogy milyen kép. És akkor elkezdte mondani, tehát ugye itt írja a szavanként, hogy ez egy nagyon híres kép, ami arról szól, plücs, törölte az egészet, ó, sajnos ez erre nem terjed ki a kapacitásom. Tehát elkezdte volna mondani, de úgy befogták a száját, ahogy csak kell.
Okay. Hát, jó. Ha nem nézzük ezt, és kivesszük a pakliból, mert egyértelmű, hogy tehát ezt most a többen is videókkal is, meg cikkekben lehet olvasni, bizonyították ezt a részét. Ha nem nézzük ezt, akkor mit tesz hozzá a nagy AI képhez a DeepSeek?
Én azt hiszem, hogy azt teszi hozzá, hogy ezt meg lehet csinálni kevesebből is. Mm-hmm. Tehát ugye egész idáig egy csomó háttértechnológiai cég nek pontosan azért ment a csillagokig az értéke, mert hogy az volt, hogy ahhoz, hogy ezeket a modelleket etetni lehessen, ahhoz végtelen mennyiségű hardvert és egyéb materiális javat kell belerakni ebbe az egészbe, és ezek után jött ez a kínai cég gyakorlatilag, hát az amerikai szemszögből ez úgy néz ki, mint hogyha tényleg így a dzsunkáról hirtelen kipakoltak volna egy szuper számítógépet, és hát pontosan ezért most szerintem azon kell gondolkozni a mindenkinek, a minden szereplőnek, hogy haha, na hogy csinálták ezt ők meg ilyen MacGyver szinten, mit tudom, két szögből, egy rugóból és egy, mit tudom, üdítős kupakból.
Oké, tehát hozzáteszi akkor, és valószínűleg ez volt a legizgalmasabb, mert akkor nem kell az a sok energia sem hozzá, meg az az erőforrás, meg minden. Viszont ugye vannak vádak azzal kapcsolatban, hogy jaj, az OpenAI rögtön jelentkezett, hogy bocsi, de megsértették az EU-lát azzal, hogy felhasználták a tanítatásra úgy a modellünket, hogy ezt nem lehetett volna különben.
Igen, az OpenAI-t is nyesegetik folyamatosan emiatt, hogy jaj, de hát én viszont hallottam az egyik válaszában azt, amit én nem tudom, 20 évvel ezelőtti eszémben megírtam. Tehát ez most már az AI világnak szerintem egy folyamatos pingpongja lesz, hogy a valamelyik AI hirtelen tud valamit, és vagy egy versenytárs, vagy valaki teljesen más, mondjuk egy információforrás azt mondja, hogy ezt nem lett volna szabad, de ugye hát vissza lehet engedni szellemeket a palackba, tehát hogyha valamit meg lehet csinálni, sőt már ugye meg is csinálják, és utólag valaki elkezd pampogni, ez egy picit a jogosság ellenére, ez egy picit olyan, mint hogyha így hirtelen az indiánok nem csak, hogy azt mondták volna, hogy tessék visszamenni Európába, hanem azt, hogy tessék elfelejteni Amerikát. Ha egyszer az már megvolt, akkor azt nehéz elfelejteni, tehát itt is az van, hogy nem tudom, hogy lehet ezt kezelni, folyamatosan lesznek ilyen ügyek, és aztán akkor folyamatosan mennek a bíróságra, de közben meg egy másik oldalágon folyamatosan fejlődik tovább az egész.
Mit javasolnál azoknak, akik azt mondják, hogy na, itt van ez az olcsóbb, jobb, mit tudom én, hatékonyabb valami, és nem kell hozzá olyan előfizetés, azonnal töltsük le. Látod, hogy mi volt az első bevezetés utáni napokban, valami iszonyat letöltés számokat produkált a DeepSeek, csak az USA-ban egyébként, hogyha megnézed, de világszerte, nyilván világszerte is.
Mm-hmm. Néha nálam is azt mondja, hogy már pedig akkor ez most éppen, tehát most a szerver éppen elgondolkozott mélyen, és majd jöjjek vissza. Tehát azért itt is az, hogy ezt lefejlesztették ócsóért, az egy dolog. De a következő lépés tényleg az, hogy a másik oldalt kell megerősíteni, hogy azt a hihetetlen user számot, amit ez generál, azt kiszolgálni. És ugye ez se lesz ingyen, sőt, ez sincs ingyen. Tehát azért ugye az, hogy most ez elérhető, ennek egy szelete a publiknak, az egy dolog. Majd szépen ennek is lesz egy árazása, és ennek is lesznek ilyen profi nyúlványai, ugye már kijött egy képszerkesztő, majd abból is lesz olyan, mint a Midjourney-ből, hogyha ennyit, annyit és ilyen felbontásban akarsz generálni, akkor az is pénz. Tehát igazából a userek felé ez nem lesz szerintem még egy hatalmas nagy, hogy is mondjam, ilyen világ megújulás, hanem lesz egy második szereplő, lehet próbálgatni, lehet megszokni, hogy esetleg melyik válaszol hogyan, és melyik az, amelyikkel én mondjuk a munkámban, vagy azokban a feladataimban, amiben segítséget szeretnék, abban jobban kiszolgál. És innentől aztán tényleg most a userekért megy a verseny innentől kezdve. Uh-huh.
És közben ugye van, nyilván azt is cáfolják rengetegen, hogy nem annyira hozták ki mégse ezt a modellt, mint amennyit állítottak, mert hogy nincs benne a pakliban például az, hogy milyen Nvidia csipeket csencseltek hozzá, tehát azt hozzá kell tenni, hogy a illegális csipkereskedelem, a fekete csipkereskedelem az is elképesztő módon
hát meg a buti butított verzió, de ugye, igen, a nem igen, fekete.
A nem fekete butított verzió az egy dolog, de hogy az, hogy ugye nyilván nem valhatja be egy kínai cég, hogy ja, mi egyébként a fekete piacon
Én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, tehát a fekete piacon szerintem azért annyi Nvidia chipet nem lehet csak úgy megmozdítani, amennyi egy ilyen dolognak a hátteréhez kell, anélkül, hogy ez mondjuk ne látszana valahol.
Az egy olyan félfeketének mondják, hogy hát indonéz meg ilyen vásárlók voltak, tehát azok ők láthatók, és hogy onnan ment valahogy tovább a kínaiaknak, tehát nem biztos, hogy látszik.
Igen, minden esetre azért egyelőre még ezt se tudni, tehát ugye ezt azért viszonylag egy idő után, itt mindig van egy delay, tehát mondjuk elmegy egy fél év, és akkor utána pont az Nvidia majd meg fogja nézni, hogy Indonéziában miért vettek ötször annyit az én termékeimből, aha, mint eddig, ami mondjuk fura. Ez eddig még nem jött ki, tehát ez az egész, ez csak most robbantotta fel a világot, és éppen ezért ez mondjuk szerintem jövő fél évben fog elkezdeni kiderülni, hogy hiányzik-e annyi chip a világból, meg annyi kártya és egyéb dolog, hogy az megmagyarázza, hogy esetleg az még elmehetett oda is.
Igen, és hogy ezt ne vegyük el azt a részét ennek a dolognak, amit ugye Sam Altman is, meg mindenki, aki ebben releváns ebben a témában elmondott, hogy a programozás, a tanítási módszer, a mérnöki megoldások, tehát ez a része, ez nagyon fontos. Lehet, hogy nem 6 millióból oldották meg, hanem még volt egy kis ilyen szürke import hozzá, de a lényegi része, ami nagy kihívást jelent ugye a nagyoknak Amerikában, hogy meg lehetett csinálni máshogy olyan megoldásokkal, amire eddig nem gondoltak, és ez elősegíti a fejlődését ennek az egész iparágnak.
Így van, most innentől kb. Egy olyasmi dolog is jöhet, amit itt többen már vizionáltak, mint ami mondjuk a második világháború után volt ez, amikor a német tudósokat elkezdték két oldalra lopkodni, hogy ki hol fejleszten űrkutatást és fegyvereket és egyebeket. Ha most nem is ilyen nagy lopkodás lesz, de most egy óriási rivalizálás lesz abban, hogy ki milyen módon fejleszt, és mondjuk nem csak, tehát a mennyiség mellett a minőség is fontos lesz, tehát kitalál ki valami újabb, sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb tanítási módszert és egyebeket, amiket iszonyatosan fognak egymás elől titkolni természetesen, és kb. Abból lehet majd látni, hogy a modellek bizonyos dolgokra sokkal exaktabb, vagy sokkal kiterjedtebb válaszokat adnak, és akkor a másik oldal majd elkezdhet azon elgondolkozni, hogy mégis hogy a jó életbe csinálták ezek. De ez innentől már metodológiai probléma, és nem mondjuk ilyen hardware és kifejezetten számítástechnikai probléma. Aztán az, hogy ezzel eljutunk-e tényleg egy olyan szintű mesterséges intelligenciáig, amit már tényleg annak lehet nevezni, mert ugye a legjobb az, hogy egy csomóan azt mondják, hogy ez igazából még nem mesterséges intelligencia, tök jó így hívni, de hogy alapvetően ezek ugye generatív algoritmusok és ilyen tanított, nagyon bonyolult ilyen választókapcsolóknak a sorai, és ettől ez még azért nem gondolkozik saját magától.
Igen, tehát igen, nem de agi. Igen.
Fogadjuk el, hogy a mesterséges intelligencia definíciója az most éppen ez.
Most ez,
csak
igen.
Közben az agyunk végében legyen az, hogy ez egyébként nem az majd a Skynet.
Igen, ami igen. Egyébként nincs messze, következő témánk már ez lesz, hiszen kivették a nagy szövegeikből mindenki is szépen lassan, elsősorban a Google azt, hogy harcászati célokra vagy károkozásra nem használják a technológiát. Ez eltűnt, ez egy friss bejelentés.
Nagyon-nagyon szép világ fele megyünk,
ugye?
Igen.
Ez azért elgondolkodtató, hogy ez mit fog jelenteni, úgyhogy
izgalmas. Én elkezdeném megkeresni a John Connorokat azért így igen, itt ott a világban, igen. És védőrizet
bejelentő. Egyel közelebb kerültünk ehhez a szenárióhoz. Jóhoz. Mindenesetre köszi, hogy kipróbáltad nekünk a Deep Seeket, és azért óvatosan, mert az a sok kis emberke, aki most az adataidat nézi, remélem egy eldobható telefont, egy burner font használtál mindenhez, mert azért ez még felmerült.
Én azt mondom, hogy aki az én adataimat szeretné azzal a bankszámlatartalommal és egyébekkel, tessék.
Csak segíteni tud.
Olvassátok el, és borzadjatok el, így is le lehet élni 51 éve.
Csak segíteni tud, nem? Na jó.
Pontosan, tanuljatok belőlem, én vagyok a rossz példa. A másik meg azt, hogy hallottam, hogy ilyen koncertekről beszélgettetek éppen az előbb.
Igen.
És hogy lesz ám jövő héten egy Queen Tribute koncert az A38-on, ahol én is föltönök.
Az nagyon jó. Hát az nagyon jó, mikor
hogy
lesz?
Előjöttél vele.
Ez jövő csütörtök. Csütörtök A38. Ez most nem az én zenekarom, de meghívtak, hogy énekeljek mindenféle
Queen éneket, Tribute koncert. A38 tele van olyan sztár előadókkal, mint amilyen egyébként Bátki Zoltán is. Izgalmas lesz, érdemes megkeresni, okay. Megnézni, találkozni, pacsizni.
Most, hogy ezt így elmondtam, és a digitális dolgokba belement, most az összes algoritmus ezt is ilyen buzgón elkezdi jegyzetelni, hogy ez majd egyszer hasznos.
Helyes, jó lesz ez. Köszi szépen.
Köszi. Szép napot, szia.
Sziasztok.
Bátki Zoltán informatikai kommunikációs tanácsadóval beszélgettünk. Igen, egy hallgató írta, hogy ez a 6 milliós dolog már tételesen meg volt cáfolva. Ez nincs megcáfolva, ez egy might not be
disruptive.
Tehát ez egy körbe ment, láttam más forráson is a személy analysisnek ezt az elemzését, amiben feltételezi. És
amiben tételek vannak valóban.
Tételek vannak, és azt feltételezi, hogy a 6 millió dollár helyett 1,6 milliárd körüli hardverköltség terhelte ezt a kísérletet, tehát ők egy elemző cég, akik ezt így kikalkulálták.
Más is írta már ezt, meg gondolkodnak ezen, és valóban még vannak kérdőjelek, természetesen ezek
majd
mind kiderülnek.
Most mindenki azt nyomozza persze, hogy ez hogy jöhetett létre, meg hogy jött a semmiből, meg hogy lehet ennyiből, vagy ehhez közeli összegből, vagy kevesebből, mint mások, nevezzük akár, hogy megcsinálni ugyanazt. Úgyhogy ez most egy nagy kutatási terület.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
1963-ban a nagy dél-afrikai zenész Manfred Mann már megénekelte ezt az egész Deep Seek sztorit, úgyhogy időutazónak lehet nevezni, mert hogy szerintem az OpenAI pont azt kiabálta a Deep Seekre, amit a Manfred Mann és a zenekara énekel most.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Megnézzük, mi történik a hazai és európai tőzsdéken. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető segítségével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, hogyan nyitottunk? Mi a helyzet így az első fél óra, 40 perc után?
Hát úgy tűnik, hogy az OTP Supermanként megragadta a magyar piac grabancát, és kirángatta az elmúlt napok semmittevéséből, oldalazásából, lecsúszásából, gyakorlatilag egyedüli uralkodóként, illetve nem igazán a Richter is pluszban, de az OTP egy 2,6%-os brutális emelkedésben van éppen ma reggel. Igen, mindezt a forgalom jelentős hányadával természetesen maga mögött tudva, és ennek köszönhető elsősorban, hogy 1,3%-os BUX emelkedést láthatunk ma, ez most 85.291 pontot jelent ebben a pillanatban. Az OTP-re nézve egyébként 24.170 forint volt az utolsó kötés, úgyhogy abszolút ez van most fókuszban. Emellett egyébként a Richter is egész szép emelkedéssel kezdte a napot, itt 10.250 forinton volt az utolsó kötés, ez 1,3%-os plusz jelent, és gyakorlatilag utána a nagy semmi, a nagy takadék.
Nagy űr.
A MOL 0,2%-os csökkenésben 2862 forinton, Telekom 0,3%-os mínuszban 1412, és hát a kisebb közepes részvények között is csak elvétve találni olyat, ami emelkedik, úgyhogy így néz ki ez a ma reggeli nyitás. Egyébként ha az európai piacokra kitekintünk, akkor ott azért megmaradt az a jó hangulat, ami ugye tegnap, ahogy ti is beszéltetek róla, a nap végére megjött Amerikába, és aztán Ázsiába is folytatódott. Európa is szépen viszi ezt tovább. A DAX is és a brit tőzsdés közel 1%-os emelkedésben, és a többi piac is ilyen 0,6-7%-okkal följebb, úgyhogy alapvetően jó és optimistának tűnik ez a mai kereskedés eddig.
Na majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Olyan lesz, mint Luka Doncic álma, aki Dallasban lefeküdt aludni.
Hát már megint a Luka Doncic.
Lefeküdt a Dallasban aludni, és reggel kinyitotta a szemét, és LeBron James mellett kelt fel Los Angelesben. Mind a ketten nagyon meglepődtek.
Igen, azért az kellemetlen, amikor reggel magad mellé nézel. És LeBron James...
Na de mint nagy követője az eseményeknek, mit gondolsz mindenről?
Hát természetesen az első reakcióm nekem is a sok volt, és én is azt csekkoltam, hogy vajon nem valaki tréfa űzése folyik itt. De azért így megnyugodva pár nap eltelte után, és elég sok elemzést és podcastot olvasva, hallgatva, végül is nem rossz, főleg nekem, akiben azért mindig ott volt egy kis Lakers szurkoló, és a LeBron a másik kedvenc játékosom, tehát így most a két kedvenc játékosom egy csapatba került, ez tényleg durva.
Nem fakadtásra.
Akkor nehéz feldolgozni, de érdemes megvenni a Lakers-t, mert hogyha eddig nem tettük volna meg, mert úgy látszik, hogy ha LeBronnal egyedül nem, majd Luka és LeBron párosával csak sikerül.
Hát mindenképpen kíváncsian várom, hogy még mi van ebben.
Még mi van a pakliban.
De az biztos, hogy a Lakersnek így hosszú távon megoldódik a LeBron utáni élete is.
Na, hát ez izgi lesz. Jól van, Szilárd, köszönjük szépen az infókat.
Köszönöm.
Jó kereskedést.
Köszi, szép napot. Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a millás reggeliben.
Hát töltsünk egy kolbászt, mit szólsz hozzá?
Nagyon jó.
Kevés, de nem mindegy.
Kevés gyúrás, szebb kolbász munka címmel egy kolbász ismereti gyors talpalót is.
Nem mindegy, hogy sütni készíted.
Hát persze, hogy nem.
Na látod, ezt te tudod, hogy persze, te tudod, de a legtöbben nem tudják, mert össze-vissza keverik a sütnivalót, a füstölnivalót, a száraz kolbászt, a lángolt kolbászt, mindenféle kolbászt kevernek, de nekünk van egy nagy segítségünk. Ő a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületének elnöke, Dinya Imre, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
A jó kolbásznak mi a titka?
Jó kolbásznak nagyon sok titka van, de szoktam egy kicsit viccelődni, itt nálunk a Kolbász Múzeumban azzal, hogy ezt elárulom az összes titkot, akkor sajnos nem tudjuk kiengedni az embereket a múzeumból. Természetesen most el fogom árulni a kedves hallgatóknak és önöknek is, hogy mi a titka. Hát azért nem állt hozzá kis szakértelem, de hát elsősorban jó alapanyag. Ide értendően minden, tehát ami belekerül a kolbászba, elsősorban a hús, aztán természetesen a fűszerek, a fűszereken is belül két olyan dolog van, ami azért nagyon-nagyon oda kell figyeljünk. A fokhagyma, mert azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy kínai vagy rendes magyar makói fokhagyma, vagy a kiskertben termett fokhagyma kerül bele, és a fűszer paprika, ami szintén nagyon-nagyon fontos.
Oké, ha megvannak a jó alapanyagok, leteszteltük egyesével, megkóstoltuk, megnéztük, akkor is el lehet ám szúrni?
Mindent el lehet szúrni. Én azt gondolom, hogy a jó kolbászkészítésnek a receptje az úgy kezdődik, hogy először is akkor vigyünk egy jó pálinkát. Aztán gondoljuk át, hogy mit fogunk csinálni, és kezdjünk neki.
Elnézést kérek, itt félbe kell szakítani, mert ezt én így próbáltam meg a kolbásztöltő versenyen, de ettől nem lett jó.
Hát akkor nem volt elég a pálinka, vagy rossz volt, vagy kellett volna egy szakember még oda a társaságba, aki mellett nyugodtan lehetett volna a pálinkát.
Na így van, ez hiányzott, ezt aláírom. Oké, szóval.
Szóval, hogy ne rontsuk el a jó alapanyagokat? Ott tartunk.
Tehát, megvan a jó alapanyagunk. Lehetőleg olyan helyről vegyünk húst, vagy ismerjük a hentest, vagy azt is mondhattam volna, a sertést, amiből származik, de ez így azért nem teljesen igaz. Tehát szerezzünk be lehetőleg hentestől, ismert hentestől jó minőségű alapanyagot. Itt ugye a felvezetőben már elhangzott, hogy nem mindegy, hogy milyen célra készítjük a kolbászt. Egy sütnivaló kolbásznál nem feltétlenül kell, hogy kocahús legyen, tehát lehet kisúlyó disznónak a puhább, lazább szerkezetű húsa, míg a száraz kolbász készítéshez, vagy szalámi készítéshez minden esetben úgynevezett kocahúst vagy nagysúlyú sertésnek az érett, márványos, ízesebb, szaftosabb húsát kell, hogy beszerezzük, abból lehet megfelelő minőségű száraz kolbászt csinálni. A kisúlyú sertésnek a húsa a sütnivaló kolbászhoz tökéletesen jó lesz. Puhább, lazább szerkezetű a hús. Ugye itt nem az a cél, hogy hónapokon keresztül éreljük, és aztán egy jó minőségű száraz kolbászt készítsünk belőle, hanem van az, hogy elkészítjük, befűszerezzük, megsütjük, megesszük.
Világos. Száraz kolbász és száraz kolbász között is vannak különbségek, ugye vannak az egészen ilyen keményre töltött szárazabb, vannak a lágyabbak, vannak az ilyen lángolt kolbász típusú, egészen lágy történetek. Itt melyiknek mi a lelke?
Mi a lelke? Igaziból én ezt úgy szoktam mondani, tehát nem különböztetem meg ilyen szempontból a lángolt kolbászokat a száraz kolbászoktól. Minden száraz kolbász lángolt vagy friss füstölési kolbászként készül. Aha. Tehát ez a lángolt kolbász egyébként a köztudatban, hogy van, ott benne van, tehát klasszikusan a lángolt kolbász, az tényleg kitüzelték a füstőben, tehát meleg füsttel lángolt, hirtelen füstölt, rövid ideig tartó hőhatást is kapott kolbász. Ezt viszont nem lehet eltartani, ez nagyon gyorsan fogyasztható, tehát egy néhány órás lángolás után ez a kolbász már úgy néz ki, mint egy hagyományosan füstölt kolbász mondjuk 2,5 nap után. Viszont ezt nem lehet sokáig eltartani, ezt hamar el kell fogyasztani, ugye hőhatást kapott, megolvadhatott egy kicsit a zsír a bélen belül. Aha. Tehát a rendes szakmailag lángolt kolbász az ez. Manapság én azt gondolom, hogy a lángolt kolbásznak nagyon sokan azt hívják, ami a friss, füstöl, levet, füstölt kolbász, ami még magyarul puha. Nagyon sokan kedvelik ezt, ugye nem csak a száraz kolbász, hanem a friss kolbász. Ezt aztán többféleképpen lehet fogyasztani, lehet főzve, sütve, zsírba sütve, egész más aromákat ad ki, mint egy sütnivaló kolbász, mert ugye meg is van füstölve valamennyire. Tehát egy csomó olyan plusz íz és aroma van már benne, ami a sima sütnivaló kolbászban nincs.
Igen, hogyha a fűszerezésről beszélünk, akkor mivel a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületének az elnöke, meg kell kérdeznem, hogy szokott-e lenni különböző vendéglátás Csabán, és
de
kénytelen vagyok, mert azért, hogy is mondjam, sőt az ország más tájegységénél is, ahol mondjuk esetleg nem használnak annyi paprikát például, vagy köményet. Szóval hogy megy ez?
Bocsánat, mi volt a konkrét kérdés?
Az, hogy van-e kartcsörte?
Igen, van-e harc Csaba és Gyula Csabai között, jakka. Meg az ízesek.
Csaba és Gyula, aha, na így már értem, szerintem nincs. Mi nagyon békességben és boldogságban élünk egymás mellett. Ugye Csabán is van egy hasonló egyesület, a Csabai Kolbászklub Egyesület, a tagjaival nagyon jó viszonyt ápolunk, sőt, mi időnként mi is szét szoktunk venni a Csabai Kolbászfesztiválon is, természetesen mi akkor is, és ott is a gyulai ízesítésű kolbászokat készítjük el. Azt ugye nem tudom, a kedvenök és a kedves hallgatók tudják, de most elárulok egy nagy titkot, hogy mi a különbség a Csabai és a gyulai kolbász között.
Azt akartam volna kérdezni, igen.
Hát gondoltam, és kicsit előre elég mentem a kérdésnek. Tehát mind a két kolbászból ott van a négy alapfűszer, ami ugye a só, a fokhagyma, a köménymag, amit legtöbb esetben most nagy a hajdanán szemesen használtunk. Manapság már a fogyasztói szokások változása és az igények miatt a sokkal inkább őrölt vagy roppantott verzióban kerül bele, és ugye a piros paprika, ami a gyulai kolbászban mindig csemege. A Csabaiban meg jócskán tesznek azért csípős paprikát is, hogy a gyerek ne legyen belőle olyan sokatnak, a több jut a felnőtteknek belőle. És hát amitől a gyulai, mind a mellett, hogy ugye a gyulán készülésre elkészítés módja, az ugye, hogy a bors, őrölt bors kerül bele. Ezt úgy szoktam egy kicsit jellemezni, hogy a csabaiakat a világból ki lehet kergetni a borsnak az említésével is, míg Gyulán előszeretettel tesszük bele, és talán ez ad egy nagyon kis pikáns ízt a mi kolbászunknak, ugye ez kisebb mennyiségben kerül lényegesen bele a kolbászba, mint mondjuk a csabaiaknál a csípős paprika, de mégis egy kis kellemes és más aromát ad ennek a terméknek.
A Kolbász Múzeumban tudomásom szerint van szabaduló szoba. Na most itt rögtön felmerül, hogy mennyi kolbászt kell megenni, hogy onnan az ember kiszabaduljon.
A kolbászevés itt a nyereményt képezi, ugyanis aki kijut, az ehet kolbászt.
Ja, azt hittem, ha beragadok, akkor van ott egy nagyobb készlet, amivel elboldogulok fel hetekig.
Vagy egy kolbászkerítés, amin ki kell magának rágni az ember. Végül is ez csak költség kérdése, tehát kolbászmennyiség kérdése, csináljunk egy masszív kolbászkerítés, vagy az ajtó helyett ugye Kolbászból legyen a nyilvánzáró. Ez egy kicsit ilyen vicces játékos formában történik a Kolbász, vagy a szabaduló szobában a játék. Tehát ott a Kolbász evés az majd a végcél lehet. Mindenféle trükkös dolgokat kell megoldani. Minden a Kolbászhoz meg a híres gyulai hentesekhez kapcsolódik.
Nagyon jól hangzik. Szerintem aki arra fele jár, mindenképpen látogasson meg. Köszönjük szépen,
nagyon
kicsit
köszönjük.
Betekintettünk.
Nagyon szívesen, remélem tudtam egy kis plusz hozzátenni ez a mai
kapcsolódik. Mindenképpen nagyon korán 7 igen, órakor volt a nagyon szerény reggelink, úgyhogy egy picit fel is hergelt ez a beszélgetés.
Puha, finom, friss kenyér. Az a baj, hogy most igen, kész vagyok. Tehát
én is,
a Balázsral most átmászunk ide a kávézóba, de az a baj, hogy itt croissant van, és kolbászt nincs, pedig szerintem
hát, jobb lehet kentesni. Mi van mellettem egy 30 centis falnak a túloldalán, akkor lehet jobban érezni magukat, de hát ez legyen.
Ne ragazzuk, Imre, köszönjük
szépen. Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget.
Tájékoztatást,
minden
szép napot,
kívánok.
Minden jót.
Önöknek is, mindenkinek.
Dinya Imrével, a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületének elnökével beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Hát ez kiváló volt. A
menjünk
szabaduló,
csapatépíteni.
Menjünk csapatépíteni a Gyulai Kolbász Múzeum szabaduló szobájába.
Igen.
Nem biztos, hogy ki akarsz onnan szabadulni, nem? Mit ajánlanak?
Így van, de hát megoldották, mert kívül van a kolbász. Hát hogyha ott lenne egy ilyen ládányi, akkor persze, hogy az ember
elücsörögne,
igen, tojna rá, hogy hol a kijárat, de így ebben a formában más a helyzet. Na jó, hát köszönjük szépen.
Fú, a macskafogó jutott eszembe róla, erről a kolbászról, meg a szabaduló szobáról.
Engem már minden, már szédülök annyi.
A trombitás,
minden. Igen. Úgyhogy szerintem távozzunk. Köszönjük szépen a mai
köszönjük
figyelmet.
Köszönjük a figyelmet.
Holnap még lesz egy Millás reggeli a héten, fél héttől. Addig is mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok.
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.